Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Meg kell valljam, hogy annyira szeretek ide közétek jönni, mert látom rajtatok, hogy egymás iránt olyan buzgó és őszinte szeretettel vagytok. Szeretném is ezt a szeretetet megerősíteni a mostani igék által. Nagyon sokat töprengtem, hogy melyik ige legyen az aranyszöveg vagy a kezdő ige a mai alkalommal. És nem is kezdőigeként, hanem csak mint egy alaphang megadásként emlékeztettek benneteket az általam leginkább szeretett igék közül az egyikre, a Filippibeliekhez írott levél második fejezetében. Ezt még nem keressük meg. De szerintem kívülről is igen jól tudjátok ezt az igét. Úgy szólt Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. És ma Krisztusnak erről az indulatáról szeretnék nektek beszélni. Az a lelki indítatás legyen bennünk, amely volt a Krisztusban. Szeretném ma a szíveteket, a lelketeket, és a magamét is, mert nagyon melengeti a szívemet, az Úrnak a csodálatos lelkületére irányítani, és Pál apostolnak ezekkel a szavaival gondoljátok majd végig mindazt, ami elhangzik, hogy az a lelkület, amelyről most az igéből Krisztustól olvasunk, ezt a lelkületet szeretné az Úr, hogy bennünk is megnyilvánuljon. És ezért mondom, hogy nagy örömmel láttam, hogy ez így van köztetek, de ezt tartsuk is meg mindvégig következetesen. Kérlek benneteket, hogy egy szokatlan alapigét nyissunk fel. Lehet, hogy már említettem nektek ezt a gondolatot, de valahogy ez az indítatásom volt, hogy ma ezt olvassuk fel alapigeként az úrvacsorához. Nyissátok meg Máté evangéliuma 26. fejezetét, és egy borzasztó, egyszerű és nagyon-nagyon rövid igét szeretnék ma felolvasni veletek alapigeként, ami rendszerint nem szokott úrvacsorai igehirdetés alapigéje lenni, és ez bármennyire furcsálni fogjátok is a 30. vers. A 30. vers. Itt Andrásnak említettem, hogy majd ha lábmosásra gyűltök odakint össze, vannak itt nálam énekek, amelyeket közben énekelhetünk, és együtt dicsőíthetjük az Istent. Olvassuk el, hogy milyen lelkület hatotta át Krisztus Urunkat azon az estén, amikor a tanítványokkal elköltötte a húsvéti bárányt. Így olvasom ezt a mindössze két soros alapigét. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Emlékeztek, az úrvacsorai szolgálatnak az utolsó mondata szokott ez lenni, mielőtt befejeznénk énekkel az úrvacsorai együttlétünket, de egy picit gondoljuk végig, hogy miről szól ez a dolog, amit itt leír a Szentírás. Először is elmondom nektek, hogy két ige között vergődtem, hogy melyik is legyen az alapige, ugyanis Lukácsnál a 22. fejezet 15. versében valami gyönyörű szépet olvashatunk, ugyanis Krisztus Urunk a következőt mondja a tanítványoknak, mikor helyet foglalnak együtt a vacsorázó asztalnál. Így fogalmaz. A magyar, a Károlyi fordítás, most direkt megnéztem a testvérünknek az új fordítású bibliájában, ott úgy fogalmaz, hogy vágyakoztam elkölteni, vágyakoztam elfogyasztani együtt, de a Károlyi olyan szépen fordítja ezt, hogy is fogalmaz Lukács 22.15? Kívánva kívántam. Ez annyira szép, hogy így kétszer megerősíti az Úr. És testvéreim, hadd mondjam nektek meggyőződésem, hogy az Úr ma is így áll hozzá a kérdéshez. Kívánva kívánja, hogy elfogyassza veletek ma a húsvéti bárányt. Miről szól, ha visszatekintünk az alapigénkhez, ez a gyönyörű szép 30. vers ott Máté evangéliumában? Hányan mentek ott? 12 férfi megy, vonul az olajfák hegye felé. Ugye nem volt szokatlan az Izrael népe között, hogy együtt mentek gyalogosan, nem volt még olyan fajta tömegközlekedés, és gyalog közlekedtek, milyen ünnep közelget hamarosan mi köszöntött rájuk? A húsvét ünnepe. Az volt szokásos, hogy az Izrael népe összegyülekezik az ország minden tájáról, és megünneplik a szabadulásnak, az elvonulásnak, az elkerülésnek az emlékünnepét. És 12 férfi megy, és énekel. Emlékszem gyermekkoromból egy nagyon érdekes élmény, mindmáig. Szerintem, akik az én koromban tanultak általános iskolában, azok emlékeznek még a Volgai hajóvontatók dalára. Emlékeztek rá? Ugye az eljuknyemre. Milyen hangvétele van annak a dallamnak? Ugye vontatott, nehézkes, érzékelteti annak a munkának a szenvedését, a fájdalmát, a gyötrelmét. Az egy borzalmas, megkötözött ének. De mit olvasunk Máté 26.30-ban? Vajon a volgai hajóvontatók lelkületével énekeltek? Vagy valami más lélekkel énekeltek? Mit olvasunk, testvéreim? Dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Most gondoljátok meg, itt próbáltam figyelni az arcotokat, hogy milyen is volt az éneklés közben a tekintetetek. Volt olyan testvér, akivel kedvesen összemosolyogtunk, de azért a legtöbbetek úgy nagy figyelemmel koncentráltan énekli általában az énekeket, tehát nem érzem, megbocsássatok rajtatok azt, amit itt a szövegben olvasok, hogy örömmel, ugye van ilyen ige az igében, hogy zengedezzetek az Úrnak, emlékeztek már? Benne van a szívünkben egy úrvacsora alkalmával, hogy örömmel éneklünk és örömmel zengedezünk, mert az Úr valami hatalmas dolgot tett? Vajon ott van-e az, hogy átérezzük ennek a hatalmas voltát, hogy az Úr kész, ahogy a testvérünk imádkozott a szombatiskolában, kész lemosni rólunk a bűneinknek terhét. Hogy az Úr volt oly kegyelmes, hogy megtette velünk, emlékeztek Péter apostolnak a mondott szavaira, amikor mit majd felolvasunk a lábmosás szereztetési igében. Mit mond az Úr azokról, akik már egyszer megfürödtek? Az Úr úgy tekint rátok, hogy tiszták vagytok. Testvéreim, ti is így érzitek magatokról? A tanítványokhoz, mikor így szólt az Úr, hogy ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan, és Krisztus ott térdel Péter lábai előtt, mint egy szolga, miközben ők az előbbiekben miről vitatkoztak? Kitekinthető a nagyobbnak? És erre azt mondja neki Krisztus, hogy ti is tiszták vagytok. Testvéreim, hihetetlen nagy az isteni kegyelem. Hogy Krisztus nem azt nézi éppen, ami a szem előtt van. Emlékeztek az igében, ezt olvastuk most a szombatiskolában. Nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem az Úr szinte mit lát. A szívünkben meg látja előre, ami majd lesz, amit ő kihoz belőlünk. De mi átérezzük, átrezdül a szívünkre az, hogy az Isten ilyen kegyelmes, és már most úgy tekint ránk, hogy csak egy picit lett poros-koszos a lábunk. Testvéreim, hogyha végignézem csak a saját életemet, egy napomat, amikor fölgerjed bennem az indulat, mondok egy cifrát, mert valaki elém jött az úton, mondjuk gépkocsival, és sorolhatnánk, mindnyájan ismeritek ezeket a lelki állapotokat. És az Úr mégis kész és hajlandó azt mondani, hogy gyermekem, én téged úgy tekintelek, hogy tiszta vagyok. És most ez alkalommal kész vagyok, nem kevesebbre, mint arra, hogy letérdeljek eléd, és megmossam a lábaidat. Emlékszem annak idején, mikor keresztségi meghallgatásban voltam, Egervári testvér volt az, aki meghallgatott az Zugligeti gyülekezet tagjaként, vagyis hát oda készültem tagfelvételre, és feltette nekem a kérdést, hogy testvérem, szeretnél kérdezni, hogy meggyőződésed szerint ki alázkodik meg jobban? Az, aki megmos, vagy az, aki hagyja magát megmosni? Gyakorló, de még nem megkeresztelt hívőként, mit gondoltok, mit mondtam? Az, aki mossa. És jött a bölcsebb atyám fiától a tanítás, és azt mondta, hogy Palikám, szóval kell felvilágosítanak, hogy ez nem így van. Hanem bizony az alázkodik meg jobban, aki elismeri és hajlandó azt mondani, Uram, igen, szükségem van a te megtisztításodra. Testvéreim, hadd mondjam nektek, Térjünk vissza megint oda a Getsemáné kert előtti jeleretre, hogy Krisztus Urunk megy a 12 tanítvánnyal, és haladnak az olajfák hegye felé. Még egyszer mondom, képzeljétek el férfi kórust. A zsidóknál nagyon nagy kultúrája volt az együtt éneklésnek. Hallottatok ti már férfiakat énekelni? Hallottátok mondjuk a magyar népi, a honvédségnek a férfi kórusát? Micsoda hang! Valami hihetetlen. És mikor valakik nem csak úgy művészien, hanem örömmel, Istent dicsőítve énekelnek, micsoda ereje van annak. Na de tegyük fel a kérdést, hogy milyen helyzetben történik ez? Mit olvasunk Lukács evangéliumában, mikor kezdik elhagyni a vacsorás házat? Mondja András, kezdett rettegni és gyötrődni. Rajta volt Krisztuson már az a teher, ami felé közeledett? Tisztában volt az utolsó szálig minden egyes lépéssel. Testvéreim, ő adta a proféciákat. Azt kell mondjam nektek, hogy az Úr kegyelme, hogy nem látjuk, mi történik velünk holnap. Milyen rettenetes lehetett, éppen beszélgettünk itt valakivel, aki vizsgázott most a héten. Én is voltam olyan vizsgánál, hogy azt mondtam, hogy akkor most menjünk inkább haza, mert nem akarok vizsgázni. Ha csak egy picit tudjuk, mi következik ránk, vagy készülünk egy műtétre, azért benne van az emberben a fájdalom iránti félelem és hasonlók. De gondoljátok meg, Krisztusunk úgy indult neki ennek az útnak, dicséretet énekelve, hogy tisztában volt, mi következik rá. Együtt énekelt 11 másik férfival. Tisztában volt-e az Úr azzal, hogy mi fog történni a Getsemáné kertben? Ettől nem ment el tőlük, ugye? Ott maradt, és együtt énekelt velük, tudván, hogy mindnyájan el fognak futni, és mint a nyulak bebújnak a legkisebb furójukba is. És ami megdöbbent engem, ezt lehet, hogy már mondtam nektek, belegondoltatok már abba, hogy hányan látták közülük meghalni Krisztust? Hányan látták a tanítványok közül meghalni Krisztust? Csak egy. Gondoljátok meg ezt, hogy az Úr ennek ellenére, ismerve az előzményeket, ismerve a bekövetkezendőket, tudott örömmel és lelkesen dicséretet énekelni az Istennek. Vajon miért? Máté evangélium, bocsánat, van egy olyan ige, János evangéliumában, most ezt néztem meg a testvérünknek megint csak a Bibliájában, amikor Krisztus felfohászkodik az atyához, és azt mondja, atyám, kérlek, ments meg ettől az órától. De rögtön még szinte ki sem mondja, mi a következő mondata? De ezért az óráért jöttem. És testvéreim, mondjátok, mit mutat Krisztusnak ez a gondolata, ez a mondata? Éreztétek már azt, amikor valakiket nagyon szerettetek, és mondjuk egy ajándékot vagy egy meglepetést készítettetek számukra, milyen lélek töltött el benneteket, hogy azért az emberhez emberért tesztek valamit? Az a lelkes öröm, az izgalom, hogy tehetek érte valamit, hogy hasznára válhatok, hogy áldására lehetek. És ha valami áldására vált valaha az emberiségnek és a világ mindenségnek, mi volt a legnagyobb áldás? Krisztus halála. Az egész világ mindenség előtt lelepleződik Sátán csalása. Az addig széthúzó mindenség, kimondhatjuk, hogy így volt. Honnan tudjuk? Azt mondja Krisztus ugyanebben a fejezetben, ahol azt mondja, hogy de ezért az óráért jöttem, nézzétek majd ott a Károlyi fordításban legalul, azt mondja, hogy most vettetik ki a világ fejedelme, de itt nem fejezi be, hanem azt mondja, hogy amikor én fölemeltetem a földről, Mindeneket magamhoz vonzok. Tehát valami hatalmas dologra készült az Úr. És meggyőződésem, hogy az irántunk érzett forró, boldog szeretete volt az, ami lehetővé tette, hogy örömteli dicsőítő éneket énekeljen az olajfák hegyén emelet. Testvéreim, hadd bátorítsalak benneteket. Az Úr egy olyan társasággal együtt énekelt, akikről tudta, mi a helyzet. Mi is sokszor, mondja András, hogy látjátok egymásnak a küzdelmeit, betegségeket, fájdalmakat, gyötrelmeket. De ugyanígy látjátok egymásnak a nehézségeit, jelenbeli problémáit. Milyen indulat volt Krisztusban? Az az indulat volt benne, hogy a fájdalmak útján, a kereszthordozás útján örömmel, dicséretet énekelve indult el és ment végig. És most hadd fordítsam ismét szembe veletek Pál apostol szavait. Azt mondja, az az indulat, az a lelkület, az a lelki alapállás legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Milyen alapállás volt Krisztusban? Nem csak pusztán képviselte az igazságot. Nem csak pusztán ragaszkodott a maga elképzeléseihez, hanem mit tett? Fáradozott a másikért. Amikor látta, hogy a többiek ellenségeskednek, és azon vannak, hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak, akkor elkezdte osztani a megfelelő bölcs mondatokkal a tanítványoknak, hogy kedves testvérem, neked ebben nincs igazad, kedves testvérem, neked abban nincs igazad. Mit tett? Levette a felső ruháját, egy kendőt vévén körülkötötte magát, és kezdte mosni a tanítványok lábait. Mit tett ekkor? Neki állt megtisztítani a tanítványokat. Testvéreim, ti is, hogyha nem értetek bizonyos dolgokban együtt, egyet, előfordulhat. Emlékeztek, az apostol is mondja, hogy ha valamiben nem értetek együtt, az Úr majd segít, hogy egy értelemre jussatok. De ehhez mi kell, testvéreim? Az, hogy az az indulat legyen bennünk, amely volt a Krisztus Jézusban is. Nem ez. Mert Krisztus tehette volna, hogy a tanítványokat korholva ül ott az asztalnál. Vagy azt is megtehette volna, hogy szomorú lélekkel úgy elnézi őket. Én is van, mikor tartok egy előadást kollégáknak, hogy tudjátok, a vállalatnál, ahol dolgozom, és oktatom őket, és akkor beszélnek. Ahelyett, hogy engem figyelnének. És akkor szépen így állok, és hallgatok. És akkor nézek, hogy miért nem beszélek. És akkor megint hallgatok. És akkor előbb-utóbb rájönnek, hogy talán hallgatni kellene az előadót. De Krisztus nem ezt tette, nem hallgatott, nem duzzogott, nem félrevonult, hanem olyan hihetetlen példaadást nyújtott számukra, amely egy életre bevéste magát a lelkükbe. Emlékezzetek vissza, hogy amikor Péter apostol odáig jut, mint Krisztus, hogy keresztre feszítést szenved, ha hinni lehet a keresztény hagyományoknak, akkor mit mondott? Nem engedte magát úgy, mert nem méltó, hogy úgy halljon meg, ahogy az ő ura. Mert nem érezték magukat méltóra. Gondoljátok meg, hányszor tért vissza a szívükbe a gondolat, hogy amikor látták, hogy Krisztus mit tesz értük, akkor még mindig azon vitatkoztak, hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak. Amikor elmondta háromszor, hogy megtagadtok engem, el fogtok hagyni engem, elfognak, elítélnek, kereszthalált szenvedek. Még mindig nem ez foglalkoztatta őket. Testvéreim, volt ebben a 11 emberben az az indulat, ami volt a Krisztus Jézusban? Nem. De az Úr mégis ott maradt mellettük, dicséretet énekelve kivonultak együtt az olajfák hegyére, és aztán elválasztotta azt a hármat, elment, és könyörgött mindaddig, amíg meg nem hallgattatott az imája. Testvéreim, hisszük-e, hogy ez az Úr akarata ma is? Hisszük-e, hogy ezt az örömöt, ezt az egymás iránti szeretetet, jóságot, irgalmat akarja látni közöttük? Valami hatalmas példaadás az Isten példaadása. És higgyétek el, hogy ha a világ ezt fogja látni rajtatok. És azért azt kell mondjam így, ahogy végignézem a soraitokat, ez egy annyira Annyira szép és örömteli gyülekezet. Nem mindenhol van így. De legyetek ti példaképei anyájának. Mutassátok meg ti, akik itt együtt vagytok, hogy milyen az, amikor embereknek az a lelkülete van, amely volt a Krisztus Jézusnak is. És az éneklésről. Az Úr valami hatalmas dolgot kínál. Most tartottam éppen egy előadást, 2 héttel ezelőtt befejeztük a proféciákról szóló sorozatot, és ott valami óriási dolgot olvasunk Jelenések könyvében. Ti, mint Jelenések könyvét jól ismerő emberek, ismerhetitek, illetve ismeretek kell, hogy az Úr igéje valami elképesztő dolgokat szól az éneklésről. Milyen éneklésről beszél Jelenések könyve? Azt mondja a 7. fejezet. Énekeltek egy olyan éneket, amelyet senki meg nem tanulhatott. És utána a másik fejezetben, ugye a 14. azt mondja, hogy énekelték, ahogy András hallottátok, kinek az énekét? Mózesnek és a báránynak éneke. Testvéreim, nézzétek meg, milyen fantasztikus, mintha csak egybe csengene ezzel a Máté 26:30-al, énekelték a Mózes és a bárány énekét. Testvéreim, ne higgyétek, hogy annak az éneknek a tanulása ott lesz. Tudjátok, hogy annak az éneknek a megtanulása hol kezdődik? Itt és most. Most kezdődik meg a szabadulás énekének a megtanulása, mert az Úr azért térdel le, és azért hajol le hozzánk, hogy megmossa a lábainkat, és itt kezdődik el az a szabadulás, és az a hatalmas győzelem, ami, emlékeztek, Laodicea esetében micsoda mélységből megy föl az Istenhez? Ti nagyon jól tudjátok, Laodiceának mondjátok el az Úr Laodiceához szóló dicsérő szavait. Van még egy ilyen gyülekezet a 7 gyülekezet között? Nincs. Tehát kimondhatjuk, hogy Laodicea minden gyülekezetek szégyene? A legmélyebb pontra megy. A legmélyebb pontra megy az üzenet hirdetése az Úrnak, de ebből emeli ki az ő népét, és emelkedik fel a leghatalmasabbra. Kint a szombatiskolában említettem, és emlékeztek, akik részt vettetek a szombatiskolában, hogy azt kérdezi a atyákfia, aki a, vagy nem tudom ki volt a szombatiskola, éppen a mostani szombatiskola szerzője, hogy testvérnője vagy férfi, hogy milyen történelem szemléletet ad nekünk az a kép, emlékeztek, hogy nagyobb lesz-e ház dicsősége, mint volt a Salamonié. És mit mondott az ige? Azért, mert megjelenik a dicsőségnek a követe. Ugye maga Jézus Krisztus. És testvéreim, azt mondhatjuk, ezt mondtam el itt a megjegyzésben is, hogy a szabadulás éneke attól lesz hatalmas, hogy ebből a rendkívüli mélységből az Úr egy olyan hatalmas győzelemre vezeti el az ő népét megtisztítása által, ami minden korokénál nagyobb győzelem lesz. Mert Laodicea győzelme milyen lesz? Tessék? Nem. Nem. Amiképpen is győztem, úgy győztek. Emlékeztek rá? Ugye én nagyon szeretem az ilyen matematikai egyenleteket, azt mondja, hogy amiképpen győztem, úgy győznek ők is, és azért ülhetnek a királyi székbe, hogy én ültem, ülnek ők is, igaz? Ez így működik. Testvéreim, mennyire érzitek magatokat messze ettől a ponttól? Ugye az előbb erről beszélgettünk, hogy megszégyenülünk az Úr előtt, mert Péter hogy érezte magát, amikor az Úr megállt előtte? Úgy érezte, hogy csak a lába poros? Mit mond Péter az Úrnak? Uram, hát akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Nem érzitek néha ti is úgy, hogy talán mindenestől? Mikor az ember hitbeli visszaeséseket tapasztal, nehézségeket tapasztal, talán úgy érzi az ember, hogy előről kellene indulni. Az Úr maga is így mondja Laodiceának, hogy vajha, milyen volnál? Miért mondja? Jobb állapot a teljes hidegség, mint ez a semmilyen. Testvéreim, és az Úr mégis úgy tekinti, hogy ezek győzni fognak. Jelenések 3.20 még csak úgy szól, hogy aki győz, megadom annak jövő időben. Emlékeztek? De mit olvasunk Jelenések 14 első 5 versében? Hogy kezdi a próféta azt a verset? Jelenések 14-ben. Azt mondta, hogy láttam, hogy majd ott fognak állni? Figyeljétek meg, azt mondja, múlt időben szól az egész. Mindent múlt időben. Miért hangsúlyozza ezt az ige, hogy múlt időben? Mert így lesz. Emlékeztek, van egy fantasztikus ige, és ezt sose fedeztem fel, Józsué könyvében. Mit mond az Úr Józsuénak a földdel kapcsolatban, amelyet nekik ígért? Fantasztikus. Azt mondja, figyeljétek a szöveget. Minden földet, amelyeket lábatok érint, néktek adtam. Mit mond ez az ige nekünk, testvéreim? Mit kellett csináljanak csak? Rátenni a lábukat. És nem azt mondja az Úr, hogy ráteszed a lábadat, és majd neked adom, hanem amire ráteszed a lábadat, már most a tiéd. Még rá se tetted. Testvéreim, valami hatalmas dolog az, itt állunk az örökké valóság küszöbén. Az Isten népének valami hatalmas győzelmet és valami hihetetlen győzelmi éneket akar megtanítani az Úr már most, és ennek a győzelmi éneknek a megtanulása most kezdődik. Nem mondom, hogy ma, mert már elkezdtétek. Édesapámnak van ez az általam nagyon szeretett gondolata, hogy az a hívő ember, aki Krisztusban új teremtés, az elkezdte már most az örök életét. Hatalmas, de nem így van. Elkezdte már most az örök életet. Ti belegondoltál? Belegondoltatok? Hogy most nekem örök életem van. Az Úr azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Megmosom a lábatokat, és a tiétek az örök élet. Testvéreim, hadd kérjeljelek benneteket. Amikor elővesszük majd az igéket, és elolvassuk. Amikor felnyitjuk majd az énekes könyvünket, és énekeljük az Urat dicsőítő éneket. Fussanak végig ezek a gondolatok a szívünkben és az elménkben. Hogy az Úr már most tisztának tekint bennünket, az állapotunk ellenére. Az Úr már most a miénknek tekinti az üdvösséget, az állapotunk ellenére. Kész arra, hogy mindent megtegyen, hiszen alkalomról alkalomra, úrvacsoráról úrvacsorára megteszi, hogy lemos bennünket, és kész a tenger mélységébe helyezni minden bűnünket és elfelejteni. És ne felejtsétek el, hogy az az ének, amit most énekeltek, az már annak az éneknek az eleje, amit ott fogok majd befejezni. Az Isten ezt a hatalmas tapasztalatot adja meg nekünk, testvéreim, most, amikor az úrvacsorában az Úrral szövetséget kötünk, szövetséget megerősítünk, mert higgyétek el, hogy az Úr ezért énekelt örömteli éneket a Gecsemáné felé menet, mert emlékeztek, hogy szól Ésaiás prófétának az a gyönyörű mondata, hogy az én igaz szolgámnak a lelke mit fog csinálni? Lelke szenvedése folytán mit mond ez? És mivel elégszik meg? Azzal, amit az Andrásnál mondott, hogy igaz szolgán mit csinál? Sokakat megigazít. Testvéreim, ez a lelkület, ez az öröm volt Krisztusban, mikor ment a Gecsemáné kert felé dicséretet énekelve, hogy a lelke szenvedése folytán átnézett a borzalmas küzdelmen. Kétszeri megostoroztatás, hadkihallgatás, a keresztreszegzés, a haláltusa az atya nélkül. De lelke szenvedése folytán látni fog, átnézett rajta. Igaz? És tudta, hogy ha ezt végigcsinálja, akkor sokakat megigazít, és ott lesz velük. Azokkal is, akikkel ott énekelt, akikről tudta, hogy elmenekülnek. Péter kirántja ugyan a szabját, de utána futni fog. A többiek is. Tudta, hogy Péter megtagadja majd? Testvéreim, gondoljátok meg. Ezekről az emberekről tekintett át mindezeken túlra, és látta, hogy ezeket az embereket ő megigazítja. És emlékeztek, hogy milyen nevek vannak felírva az Új Jeruzsálemnek az alapjára? Azoknak az embereknek a nevei, akikkel ő itt énekelt. És testvéreim, kik fognak bemenni azokon a kapukon, amelyeken ott van Izrael 12 nemzetségének a neve? Most egy nagyon helyes választ várok. Testvérem, ez így nagyon általános. Én azt szeretném a szátokból hallani, hogy mi. Mert az Úr így tekint benneteket. Ne a magatok eretlenségére nézetek, mert az Úr nem azt mondja, hogy ti nem vagytok tiszták. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy tiszták vagytok. Mint az apostolok voltak, tiszták voltak. De ott van a nevük az alapon, igaz? Épül a város. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én benneim, az atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, mert ahol én vagyok, ti is ott lesztek. Testvéreim, kezdjük el most tanulni az éneket. Kezdjük el azt az éneket, amit Krisztus Urunk énekelt az apostolokkal. És ezzel a bizalommal, ezzel az Istenbe vetett bizalommal, hogy ő tisztának tekint és megtisztít. Cselekedjük meg azt, amire az Úr példát adott, és az Úr adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy valóban bemehessünk vele együtt a kapukon a városba. Amen.